Szép jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió minden kedves hallgatójának e nevezetes napon, mégpedig farsang napján, ami jelzi számunkra, hogy már biztosan vége van a télnek. A tél vége és a tavasz kezdete már az ókori népeknél is igen jeles ünnep volt, szívesen bújtak ilyenkor az emberek maskarába, vettek fel télűző maszkokat. A történeti visszatekintés alapján azonban azt kell mondani, hogy a kereszténység elterjedésével Európában az ilyen típusú ünnepek gyakorlatilag eltűntek, és csak jóval később, a középkor végétől jelentek meg újra, körülbelül olyan formában, amilyenben most is ünnepeljük a farsangot. S ha önök nem is látják, de hogy hagyományőrző legyen a mai Kertész Válaszol című adásunk, jó magam is kertész jelmezbe bújtam, teljes a felszerelésem, kertésznadrág, gumicsizma, hiszen még ilyenkor nedves a fű, ragacsos a föld, és magammal hoztam kerti szerszámaimat is, magjaimat is. A kedves hallgatók, ha nem is látják, de vizuálisan így betekintést kaptak abba, hogy mi is hódolunk itt a rádióban a farsangolás hagyományának. Kertészünk, Salamon János, ugyan nincs maskura ruhába beöltözve, de ő azt hiszem, hogy tetőtől talpig kertész, neki nem is kell kertész jelmezbe bújnia, félretéve a tréfát. János, köszöntöm a stúdióban. Valóban szép farsangi időnk van, ami egyben azt jelenti, ha tetszik, ha nem, de nyakunkon a tavasz, számos munkájával együtt. De mielőtt beszélgetni kezdenénk, gyorsan elmondom telefonszámainkat, amelyet az adás ideje alatt hívhatnak majd, ezek pedig az 575-17-18 és az 575-17-19-es telefonszámok. Ezeken oszthatják meg kertészünkkel kisebb-nagyobb gondjaikat. Ha pedig Magyarországról hívnának, akkor ne feledjék tárcsázni a 00386-2-es számokat, és várni, hogy bekerüljenek kérdésükkel. A múlt adásban érintettük a magvetés fortéjait, azóta van, ahol már kikeltek az elvetett zöldségnövények magjai, és van, aki még csak ezután kezd majd bele, hiszen sokan március 8-át tartják a szabadföldi termesztésre való palánták kezdeti vetési idejének, akik siettek, és már kikelt az állományuk, azoknál a tűzdelés feladata a következő lépés ahhoz, hogy erős és edzett palántáink legyenek majd. Ha szortan vetettük el a magokat, milyen fázisban jó, ha ezt a tűzdelést elvégezzük, és milyen jó tanácsot tudna adni ezzel kapcsolatban, hiszen ezek a kis palántanövények nagyon érzékenyek még ebben a korban.
Igen, ha valaki szortan vetette a palántát, a magot, akkor a tűzdelésnek az időpontjának a megválasztása az nagyon fontos. Azt szoktuk mondani, hogy mikor a sziklevelek szép erősek, és már kezd megjelenni a valódi levele, a középső levél a két sziklevél között, akkor célszerű elkezdeni a tűzdelést. Jobb korábban, mint később, mert még ilyenkor azért nincs akkora gyökere, könnyen ki tudjuk szedni, főleg a sűrű vetésünk van. A tűzdelésnél lényeges, hogy ott is egy jó minőségű talajt használjunk, sőt, itt már hozzáadott tápanyagot is kell rakni, mert magába a palánta földbe, a tűzekben nincs annyi tápanyag, hogy az egész palánta nevelési időszakra elég legyen. Tűzdelés után általában célszerű beöntözni az eltűzdelt palántákat, ez ugyanúgy, mint a gyümölcsfánál, és azért lényeges, hogy a talaj oda tömörödjön, ne legyen levegő közte olyan szinten, hogy kiszáradhasson. Vannak kényes növények a tűzdelésnél, amik nagyon megviselik. Célszerű ilyenkor azért úgy tűzdelni, hogy ne délbe álljunk neki tűzdelni, hanem reggel mondjuk időbe, hogy minél előbb talajba kerüljön a kiszedett palánta, mert könnyen elszárad. Nem kell megijedni, ha ilyenkor meglankad, másnap reggelre szépen fel fog állni.
Mit adhatunk neki tehát tápanyagként?
Tápanyagként, ha egy tartós műtrágyát, ezt az ozmokotot, ez a granulált, ilyen hosszú idő alatt lebomló műtrágyáról van szó, ezt a talajhoz kever, konzerve, mondjuk egy egynyárnél nézünk egy Osmocott Bloom, ami 2-3 hónap a lebomlási ideje, de van sokkal hosszabb tartó ideig, de ha valaki ilyet nem tud beszerezni, akkor egy jól bevált a Voldüngernek egy granulátumos formája, vagy egy szemcsés, azt hozzá keverni a talajhoz akár, vagy itt nem tudom, hogy miket lehet kapni a környéken, többfélét is gondolom.
Mennyire jók ezek a gyökeresedést elősegítő készítmények, amik az utóbbi időben egyre több van az utóbbi időben ezekből a készítményekben, a különböző mezőgazdasági üzletekben. Jó ezeket használni?
Vannak jók, kifejezetten jók, azért jó hatásaik vannak. Ezekről azt kell tudni, hogy ezekben olyan mikro és makroelemek vannak, ami a gyökeresedés serkentésére funkcionál. Ilyen például cink, magas cink tartalmú, ezek ilyen öntöző trágyák igazából, vagy lombtrágyák esetlegesen, de ami magas kálium-foszfor tartalmú műtrágy, ez kifejezetten segíti minél hamarabb elinduljon a gyökérképződés.
Pontos ezeknél az adagolást betartani? Vagy például káros lehet, hogyha kicsit erősebb oldatot készítünk?
Lényeges a fiatal palántáknál, hogy inkább egy kicsit hígabb dózissal, arra ügyel, hogy mondjuk a leveleket, ha ráöntözzük a levélre, mert azért ha sokat tűzdel valaki nem tud úgy öntözni, akkor amit mondjuk talajra kéne öntöznek, utána egy enyhébb vízzel lemosni, mert azért megéghetnek. Ezeknek azért még kényesebb a szövetei, mint egy erős edzett növénynek.
Aki valamikor is vetett zöldségmagokat, annak a legnagyobb félelme az, hogy a palánták eltűnnek a föld felszínéről, föllép ez a palántadőlésnek nevezett betegség. Nagyon sokszor ez veszi el a kertészkedő háziasszonyok kedvét. Mit tudunk ez ellen tenni vegyi módszerekkel, és vannak-e valamilyen biomódszerek ennek elkerülésére?
Igen, ez általában mindenkinél probléma szokott lenni, főként azért, mert meleg párás körülmény között vannak, ahol is fellépnek ez a talajban lévő gombák, amiknek kedvez ez az időjárás. Az első lépés az, hogy ne tartsuk túl nedvesen, olyan közepes nedvesség, inkább egy kicsit szárazabb legyen. Ha öntözünk, lényeges, hogy délelőtt öntözünk, hogy estére fel tudjon száradni a növény is, mert ha megnézzük, ezek többnyire a gyökérnyaki résznél, ahol már levegő is éri, vagy a nap is ott kapja el. Az első lépés az, hogy jó minőségi föld, amit már beszéltünk róla, azt kell választani, és különböző palántadőlés elleni növényvédőszereket lehet kapni, amit én azt mondom, hogy ha valaki biztosra akar, mert is többször volt problémája, az vetés előtt beöntözi a talajt, és miután elveti a magot, betakarja, ugyanúgy megöntözi, és ezzel igazából kiküszögölte ezt a gombás betegséget. Lehet biovédekezést is csinálni, például nagyon jó hatások vannak a fahéjt, ha a talajba belekeverjük, vagy rászórjuk, ez egy házi módszer, de lehet kapni különböző gomba és baktérium készítményeket, ami egy talajfertőtlenítő hatással van, igazából ami parazitálja, kiszorítja ezeket a talajlakó káros gombákat.
Kaptam egy képet, amit sajnos most a műsor előtt még nem tudtam megmutatni, egy cseresznyefáról. Az egyik kedves kollega mutatta, fölhasadt a kérge a cseresznyefának, nem is kicsit, nem is kis helyen. Mi az, ami okozhat ilyen sérülést egy gyümölcsfa törzsén, és hogyan tudunk védekezni ilyen probléma esetén, vagy most már csak a nagyfejszer segíthet, de egyáltalán mi okozhat nagyon erős, végig függőleges hasadás történt a fán?
Igen, sajnos többekkel is beszéltem, és egyre problémásabb pont a cseresznyéről volt szó, hogy egyre kényesebbek. Tehát azt lehet látni, hogy már a fiatal fáknál is, ez nem a felrepedés, de ez is hozzá kapcsolódik, hogy a vázák, akkor a központi tengelyhez kapcsolódnak az a része, ott elkezd mézgásodni, megreped, és tönkre mennek a vázágak, ugyanígy ez a felrepedés is. vagy az, hogy nagyon intenzív, erőteljes növekedése van a fának, de sok esetben nagyon nagy problémák a különböző fát károsító gombafélék, tehát a tapló gombák is okoznak ilyen felrepedést. Ilyenkor azt lehet csinálni, hogy meg kell próbálni minél jobban kipucolni ezt a sebet, kacorkéssel kitisztítani, egy jó erős rezes oldattal lekenni, és utána sebkezelővel lezárni. Ezzel meg tudjuk hosszabbítani a fa életét.
Igen, a fa nem volt egy idős se, fa egy 10-11-12 éves fa, tehát nem egy nagyon idős fa. Szabad-e, hogyha mégis kivágásra kerülne, ugyanide fát ültetni, vagy pedig jobb elkerülni akkor azt a lehetőséget, hogy valami a talajon keresztül átvihetődjön?
Én azt mondom, hogy hasonlót csonthéjas ne ültessenek oda, de ha valakinek van helye, akkor inkább egy kicsit távolabb, ne ugyanoda ültessünk, mert azért itt a talajban, abban a részben elég sok gomba és kártevő át tud telelni, a elhalt gyökereket nem tudjuk kiszedni, és ezáltal sokkal hamarabb megfertőzi azt a fát.
Csak a házi kertekben éppen helyből van. Igen, kevés, és mi sokat akarunk belegyömöszölni.
Sajnos erre is problémás. Ilyenkor például ez a Polyverzum nevezetű készítmény, ami igazából egy talajfertőtlenítésre is alkalmas, egy biószer, ezzel, ha belocsoljuk a talajt, azért nagyon jó vissza lehet szorítani.
Az elmúlt évtizedekben kerintéseinket sok helyütt tuják váltották föl, aztán történt az, hogy a szép smaradt tujáink egyre foghíjasabbak lettek. A változó klíma és a károsítók miatt ma az élősövény kedvelőknek azt szokták ajánlani már, hogy a nyugati tuják telepítéséről legjobb, ha lemondanak. Mi okozza a növényeknek az ilyen mértékű leromlását?
A legnagyobb probléma a klímaváltozásunk. Hozzá kell tenni, hogy ezek nem érzik jó magukat ezeken a száraz klímán, mint ami most már miénk is kezdeni, főleg a nyáron a forró szárazság. Legyengül a növény, sokkal előbb megtámadja egy ilyen legyengült növénynél a gombás betegségek. A másik fő kártevője a borókatarkadiszbogár, amikor azt látjuk, hogy egy-egy ágrész kezd el leszáradni foltokba. Ha megnézzük a törzshöz közelebbi részt, ott látható rajta, hogy meg van szúrva, és ilyen úgymond így megdagadott rész, ahova lerakják a petéit.
De ott van például a mediterrán térségben is rengeteg ciprus tujaféle van, ami olyan hatalmasra nőtt, hogy az ember csak elcsodálkozik, hogy mekkora lehet ez a növény. És ott mégiscsak bírják.
Igen, mert ott azért van pára. Tehát nálunk a mi klímánkon nincs olyan pára, meg ha megnézzük ezeket a házi kertben, milyen sűrűn kis területre van ültetve, 80 vagy méteres tőtávra, ezek egymástól is elszívják a nedvességet. Ott abban a kertben, ahol állandó öntözés, lomtrágyázás, növényvédelem van, ott még mindig szép. Ez a tujakorszak, ez leáldozott. Tehát ezt be kell látni. Újabb növények után kell nézni, ha valaki körbe akarja venni a kertet sövénnyel.
És éppen melyek azok a növények, amelyek közül most ajánlott választani?
Nagyon sokan ütetnek babérmedgyet, nagyon sok helyen lehet látni. Én lassan azt mondom, hogy ez is olyan telített lesz, és gombás betegségei vannak, hogy már-már egyes fajtákat nem is ajánlanak a kertészeti árudák ültetni ebből, mert likacsos lesz a levelük. Ugyanígy nagyon sok helyen lehet látni a koralberkenyét, a foténiát, nagyon szép vörösesen hajt ki. Ez még azt mondom, hogy elfogadható mediterrán klímáról származó növényről van szó. Itt is megjelentek a levelén a gombás betegségek. Amit én tudnék ajánlani, viszont egy kicsit lassabb növekedésű, ez a Prunus lusitanica, a portugál babérmegy, egyre több helyen lehet látni. Nagyon kisebb levelei vannak, mindegy babérmegynek, nagyon szép tojásdad alakú szabályos formája van, nagy előnye, hogy a koronának, vagy hát a belseje se kopaszodik föl időskorba, jól lehet nyírni, a szárazságot is jól tűri, a messzes területeken is igen jól megvan, ez egy igen jó, azt mondom, egy lomblevelű rögzöldünk, amit sövénynek fel lehet használni.
Amikor pedig ilyen élősövényt, növényt választunk, akkor mennyire kell gondolni arra, hogy némelyik mérgező? Tehát kisgyerekes családok választanak ilyet? Ott van például a közkedvelt tiszafának a termése is mérgező.
Igen, ilyenkor célszerű ezen gondolkodni. Szerencsére a tiszafából rengeteg olyan fajta van, ami nem hoz termést, szóval nem a termés egyedek vannak tovább szaporítva, ilyenkor nincs probléma. Célszerű, de azért hozzátartozik a természethez, ez is a gyereknevelésed is hozzátartozik, hogy meg tudjuk neki mondani, hogy mit szabad és mit nem.
Csak amíg ez elér, az
így van,
kis eszikig.
Így van, mindenképp erre figyelni kell azért, ha gyerekes családban történik egy telepítés bármilyen növénynél, hogy a mérgező növényeket vagy olyan helyre rakjuk, ahova nagyon nem tud odaérni a gyerek, vagy ne is ültessünk ilyen, míg nem lesz nagyobb a gyerek.
És még a lótulajdonosoknak is vigyázni kell éppen a tiszafával kapcsolatban, mert a lovak is, ha megeszik, óriási problémát tud okozni náluk.
Igen, ilyen téren azért figyelni kell, hogy mit ültetünk a kertjeinkben.
Az elmúlt években egyre nagyobb reneszánszukat élik a hortenziák, rengeteg féle fajta van belőlük, és bizony a meccési módjuk is, mint kiderült, nem egyforma. Mi különbség van például a bugás hortenzia, a cserjés és a régi fajta kerti hortenzia meccése között?
Igen, a bugás hortenzia az lényegesen erőteljesebb meccést igényel, mivel az egyéves hajtások végein hozza a gyönyörű szép bugáit, ezeket erőteljesebben kell mecceni, a sima kerti hortenziákat, azokat jóval gyengébben, inkább ritkítani szoktuk. Ez itt a nagy különbség igazából, és amit lehet látni például ez az Annabel hortenzium, ez emberfej nagyságú hortenziákról van, azokat sok helyen szinte föld magasságból viszont ott is a minél frissebb, minél üdébb egyéves erőteljes hajtások végein hozzák a gyönyörű nagy bugáit.
Ezeknek valami támrendszert is kell akkor biztosítani?
Hát igen, a nagyvirágúakat általában azért a száruk megtartja, olyan körülmény van, de azért egy esőtől le tudnak törni. Nagyon jól lehet hajtani mogyoróveszőből egy keretet, csak úgy körbevegye őket, vagy egyre több helyen csinálnak szép kovácsodvasból is nekik akár egy fém keretet, ami be van rácsozva középen is, ezek közé szépen beigazítgatva, ezek a hajtások nem fognak letörni.
Ilyenkor tél végére, kora tavaszra mindannyian keressük a színes virágokat, hogy egy kis színt hozzanak a szürke életünkbe, ami tél során volt. Ha azt szeretnénk, hogy az udvarunkon legyen néhány kora tavasszal virágzó cserjénk, akkor melyek azok, amelyek között válogatnunk kell, lehet?
Igen, hát nagyon sok kora tavasszal virágzó cserjénk van, tehát a téli bangita, ami korán virágzik, vagy a kikeleti bangita, ami korán virágzik, vagy például, ami már régóta virágzik, a téli jázmin, a sárga virág, amit sokan azt hiszik, hogy az aranyvesszőről van szó, de ez egy teljesen más fajról van szó. Ezek közül lehet válogatni ilyenkor kiültetésre. Nagyon jól viselik a mi klímánkat is akár, de igazából a március végén fognak igazából elkezdeni virágozni a nagy részük.
Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című műsorunkat hallják itt a Muravidéki Magyar Rádióba. Az 575-17-18 és az 575-17-19-es telefonszámokon a műsor végéig lehetőségük van arra, hogy kérdezzenek a kertésztől, ragadják meg az alkalmat, biztosan van egy-két olyan probléma, amire szeretnének választ kapni. És amíg talán valaki megragadja a telefont, addig folytassuk ott, hogy Ezek többnyire már most márciusban az előbb említett növények majd virágozni fognak. Ott van azonban a lila akáca, trombita, folyondár. Ez mindkét olyan növény, ami erőteljesen növekszik. Hogyan tudjuk ezeket kordába tartani úgy, hogy nagyon szépen tudjanak virágozni is?
Igen, a lilaakásznál ott általában elvezetünk egy vagy két szálon, hogy attól függ, hogy hova akarjuk nevelni, és akkor azokon majdnem úgy, mint a szőlőt, ugyanazzal a módszerrel két-három rügyre visszametszük az elágazásokat. A trombita folyondár azért az még agresszívebb, még erőteljesebb növekedésű, ott is ugyanezt a módszert lehet alkalmazni, sőt, sok esetben törzses fákat is lehet belecsinálni, olyan szinten meg tud erősödni, ott általában azokat az egyéves vesszők, amik elvirágoztak, azt is erőteljesebben négy rügyre akár vissza lehet metszeni, és akkor egy szép koronás fánk lesz belőle.
A szőlőkben is rengeteg munkája van most a szőlőtermelőknek, csattognak az ollók, folyik a tőkék meccése. Köztudott, hogy az elmúlt években egyre több gondunk van a szőlő különféle elhalásos betegségeivel. Hogyan tudjuk elkerülni ezt a retteget, eszkás megbetegedés továbbvitelét, és milyen másféle betegségek vannak még, amit például ollóval vihetünk tovább a tőkéken?
Igen, sajnos egyre nagyobb probléma a szőlőnél ezek a fás betegségeket károsító egyes gombák, fitoplazmák, az például ami nagyon nagy probléma, és egyre nagyobb az aranysárgaság fitoplazma, amit ugyanígy ollóval tovább lehet vinni a beteg tőkékkel. Itt már korábban is említettük, hogy ezért szélszerű, ha már látjuk a kezdeti tüneted, vagy felismerjük, akkor abban a pillanatban azt a tőkét kivágni, megsemmisíteni, mert ilyenkor tovább tudjuk vinni. A másik módszer persze nem lehet kivédeni, hogy minél kisebb sebződési felületet csináljunk egy tőkén, mert a sokkal hamarabb beszárad a seb, mint a gomba például meg tudná fertőzni. Ha valakinél mondjuk az ültetvény látható, hogy fertőzött, ilyenkor meccéskor látszik, hogy elhalt szövetek vannak, azokat a tőkéket megjelölni, kivágni, és utána célszerű például a meccőollót fertőtleníteni, mondjuk egy 70%-os, 80%-os alkohol, hogy ne vigyük tovább a másik tőkére. És itt jön az az eset, hogy ugye lemosó permetezés fontosság, hogy minél előbb elvégezni, hogy ezek a meccési sebfelületeket úgymond lezárjuk ezzel is. Egy eléggé jó tapasztalatokat hallottam, ez a trihoimmun készítmény, ami két gombatörzset tartalmaz, ez egy magyar fejlesztés, hogy a sebzéseken keresztül is ez a gomba bejut a tőkékbe, és nagyon jól meg tudja akadályozni például az eszkás fertőzést. 5 fokon már elkezd felszaporodni, úgymond lemosó permetezésre ősszel is, meg ilyenkor is sok helyen alkalmazzák, meg kipróbálják.
És ha már említettük a lemosó permetezést, meccés után a gyümölcsösben is a legfontosabb feladatunk, mit és hogyan használjunk a különféle gyümölcsfajták esetében?
Igen, ez mindig kérdés és dilemma is, hogy lemosózzunk, ne lemosózzunk. Ez egy igazából egyre nagyobb problémák a gombás betegségeknek az áttelelése, mivel nincs tél, egyre nagyobb probléma a korai fertőzés, és ilyenkor ezt tudjuk megakadályozni. Na most ilyenkor el kell döntenünk, hogy mennyit szánunk rá, mert azért például egy olajos részként nézzünk, annak a költsége házikerti szinten is nagyon magas. Olajos részként akkor alkalmazunk egy gyümölcsösben, mondjuk voltak vértetfeink, pajstetfeink, erőteljes levélfertőzés van, mert a benne lévő olaj úgymond lefolytja a kikelő rárvákat, vagy a meglévő telepeket. Ha nem volt ilyen problémánk, akkor igazából a rézkén együttese is bőven tökéletes a gombás betegségnek, ilyennél például, hogy a lisztharmatos, tehát akinek például Jonatán van, az minden évben lehet rá lisztharmatot találni, azt meg lehet belefogni. A kén még gyéríti a káros atkákat is, a különböző levéljük a sosodást okozó betegséget, amik egyre jobban fertőzik, például az őszi baracfát, vagy említeni lehet a réz, nagyon hatásos a monilia kezelésére az első legjobb, vagy a réz még ugyanígy a tafrina, tehát ami például a legsúlyosabb fertőzéseket okozza az őszi barasznál, amit dérgombának is hívnak, mert már 5 Celsius foknál szaporodik, szóval sok gyümölcsösben már a második lemosót is csinálják egy őszi barasznál, mert kezdenek megpattanni a rügyek, és ilyenkor támadja meg a fiatal hajtás kezdeményeket.
Tehát már az első lemosó permetezéseket akkor, amikor még egyáltalán nem hajt.
Így van, akkor is meg lehet kezdeni.
De például egy almafa esetében később is, de akkor már mit szabad csak használnunk?
Így van, az alma termések jóval később kezdik meg a rügyfogadás, ha bár most már náluk is látod, hogy a virágrügyek kezdenek megpantani. Ugyanígy lehet használni az olajos részként, nem károsítja őket ilyen téren, de mondjuk egy csonthéjasnál, egy kajszibarasznál, mikor már a virágbimbók már így nagyon kezdenek, úgymond már látszik szinte a rózsaszínes virág, akkor már nagyon óvatosan szabad csak a részt használni, mert megperzselheti. Nagyon jó részkészítmények vannak, amik gyenge formuláció, mint mondjuk régen a részszulfát, ami erőteljesen perzselő hatású volt.
Kicsit kanyarodjunk vissza a gyümölcsfák esetében még a meccéshez. Azután érdeklődne egy kedves hallgatónk, hogy tudjuk, hogy szellőség kell tenni a fák koronáját. Igen, ám, de vannak olyan esetek, amikor egy-egy ág, egy vázág hiányzik. Ilyenkor mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ott is ki tudjunk nevelni egyet?
Hát fiatal korban, mondjuk mikor még korona kialakítás van, például ha csak egy cseresznyét nézünk, ott vannak örügyek, amik alvók maradnak. Látható, hogy egy évben, a következő évben még ugyanott van a rügy is él. Ilyenkor egy rügy feletti bemetszés, egy metszólóval, vagy egy fűrésszel, mondjuk egy idősebb fánál, ha központi tengelyen akarunk kialakítani, nagyon egyszerűen egy kicsit be kell fűrészelni, ezzel tápanyag áramlás megakadályozzuk, hogy arra készítjük rá, hogy ez a rügy, ami alvó állapotban van, kihajtson, és akkor ebből tudjuk pótolni ott a hiányzó vázágon. Ez általában mindig problémás, hogy faiskolából az ember megnézi a fát, jó, szép korona, hazaviszi elültet, és akkor rájön, hogy a koronás csemetéből onnan, ahol mondjuk meg tudná hagyni a kívánt törzsmagasságnál, hiányzik mondjuk egy vázák, ilyenkor már nehezebb azért ezeket pótolni.
Tehát ilyenkor egy egyszerű kis bemetszésre azért
egy
tudunk
élő
segíteni.
Tudunk segíteni, igen, pótlásra.
A naptári beosztás szerint nem a hónap elején, de a hónap vége felé már az oltások ideje is lesz majd. Ha sikeresen tudtunk az idejében oltócsapokat szedni, és kérdés, hogy tudtunk-e, akkor ezek is majd előkerülhetnek. A fáma szerint telihold idején volna szükséges ezt csinálni. Mennyire tartják be ezt a nagykertészetek?
Hát ezt nem lehet betartani természetesen. A kézben oltásnál a nagykert, a gyümölcsfaiskolások már a héten nekiállnak a kézben oltásnak, és igazából hűtőházban betárolva, várva jó időt kiültetésig teljesen jól el vannak.
De sikerült az idejében megfelelő minőséget szedni?
Kifejezetten jó, mi is a vesszőket, ahogy szedtük az oltóvesszőket, elég jó, szilárd oltóvesszők, fagykárunk nem lehetett rajta, mert nem igazán volt fagyunk, úgyhogy jó minőségű érett, és kifejezetten tápanyagban gazdag vesszőket lehetett szedni.
Ennek akkor a enyhetér még segített is?
Így van. Sőt, azt mondom, hogy aki akart szedni, nagyon korán kellett szedni, mert ha megnézzük a múlt héten még milyen hidegek voltak, vagy azelőtt két héttel meg meleg volt, szóval nagyon ingadozásban volt, és nagyon későn álltak le fák a vegetációval, úgyhogy aki mondjuk most ébredne föl, hogy vesszőt akar szedni, még alma körtéből tud szedni, de a csontéjasokból már nem tud, mert szinte már ügyfakadás állapotában vannak.
Ha már az időjárásról beszélgettünk, akkor az elmúlt években megfigyelhető tény volt az, hogy sokkal hamarabb kezd a természet ébredezni, és kezdtek el a fák rügyezni, mint 40-50-60-100 évvel ezelőtt. Ezáltal meghosszabbodik a fagyérzékeny időszak, az a fagyérzékeny időszak, amire azt szokták mondani az idősek, hogy május közepéig tart. Eddig kellett félnünk jobban a lehűlésektől, a fagyos éjszakáktól. Ez egy hónappal, azt lehet mondani, korábbi időszakra tevődött. Mi nálunk az utóbbi pár évben veszélyesebb az április végi időszak, április második fele. Tudunk-e tenni valamit a növényeink érdekében? Léteznek-e valami olyan növénykondicionáló módszerek, amelyekkel a fagy ellen tudunk majd védekezni, abban az esetben, ha netán talán föllépnének?
Hát egy bizonyos szinten tudunk védekezni ellene. Ez a igazából ez a -2-3 fok, ami az a vízválasztó a gyümölcsfáknál egy ilyen virágzási időszak, hogy milyen hosszan, milyen tartós időszak. Vannak olyan készítmények, ami mondjuk magas káliumtartalmú vagy cukortartalmú anyagról van szó. Ez segít, mivel a cukros folyadék az sokkal nehezebben fagy el. Ezért is mondják, hogy a gyümölcsfákat azért kell feltölteni káliummal az ősz folyamán, a nyáron, hogy sokkal jobban elviseljék például egy tavaszi fagyokat, vagy egy téli fagyhatást. Lehet mondani, ez a Frigomax készítménnyel nagyon sok kiskert tulajdonosnak jó tapasztalatai vannak. Ha meteorológiát nézi a fagyok előtt az ember egy pár nappal megpermetezés a hosszú fagyos időszakban, akkor hetente, két hetente megtörténik ez a permetezés, akkor jó esély van. Persze már -4, -5, -6 foknál ott már ezzel nem tudunk védekezni. Ott jöhet a füstöléses módszer megvédeni, de tényleg ez az április végi, közepi fagyok, amik a legnagyobb problémát okozzák az elmúlt szerintem 5-10 évben konkrétan, nem is a tél végi fagyok, amiktől régebben félni szoktunk.
És nem is egy menetbe jön, hanem ilyen fokozatosan azt lehet mondani, hogy a korai érésűeket is elkapta, a középérésűek, ahogy virágoztak, a későbbi érésűeket is. Tehát több időszakon keresztül jön egy-egy fagyos, vagy két-három fagyos éjszaka.
Igen, sok esetben, tehát sokan azt hiszik, hogy mondjuk egy késői érésű kajszibarackkal jobban járnak, mert nem fog elfagyni. Tehát a virágzási időkben ekkora különbségek nincsenek, sőt, én láttam olyan késői augusztusban érő barackot, ami szinte korábban virágzott. Itt, ha lehet mondani, én azt mondom, hogy olyan fajtát kell választani, ami öntermékeny, tehát azért is választunk például egy öntermékeny fajtát, mert a hideg időben nem tudnak a méhek repülni, nem tudják, ami megporozzon, és ezért nem fog kötni. Nem is azért, hogy elfagy maga a termés, de egy öntermékeny fajta saját magát megporozza, ezáltal azért is van mindig több termés egy ilyen fajtán, meg lehet figyelni, ha hidegebb idők is vannak.
És mennyire kell egy kertésznek a zsebében nyúlni a fent említett készítmény megvásárlásakor?
Én azt mondom, hogy ha megnézzük, már minden elég drága, vagy magas költségbe kerül. Én, ahogy láttam az árakat, ennél a szernél egy átlagos lomtrágya árával van egy vonalba, szóval nem egy drága készítményről van szó. Igazából itt többnyire hiány szokott kialakulni a boltokba, a tavalyi évbe is sok helyen nem lehetett kapni, mert amikor jött a fagy, mindenki elkezdte bevásárolni, úgyhogy előre kell gondolkodni, nem az utolsó idő pillanatban kell megvenni, ki akarja valaki próbálni ezt a készítményt.
Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című műsort hallják. Még pár perc van a műsor végéig, tehát van lehetőségük arra, hogy az 575-1718 vagy az 575-1719-es számokon telefonáljanak, kérdezzenek. A mai nap még egyetlen egy kérdés nem érkezett, ragadják meg az alkalmat. Folytassuk ott, hogy ezt is egy kolléga kérdezte, hogy mennyire jó ötlet fa telepítésekor kavicssal beépített dréncsőt beépíteni az ültető gödörbe. Érdemes-e ezzel bíbelődni?
Én azt mondom, hogy ez a dréncsővel való öntözés nem egy jó megoldás. Tehát abban a dréncsőbe konkrétan nem tudunk annyi vizet beletölteni, az a dréncsőnél ott abban a részbe kap a gyümölcsfa vizet, ott azon a részen fognak a gyökerei kifejlődni, sőt,
tehát ilyen egyoldalas
lesz. Így van, egyoldalú lesz, ezáltal a szélnek vagy a gyümölcs terhelésének nem fog úgy jót tenni, sőt, ha ez a dréncső a földből kilóg és nincs lezárva, ezen keresztül sokkal jobban ki tud száradni. Mindig azt szoktam mondani, hogy és ez így is van, hogy a talajba kétfelé áramlik a nedvesség, a csapadék és az öntözővíz lefelé, és a párolgás során felfelé. Na most ez a dréncső, ennyit tunk egy alapból egy száraz talajnál, ami megrepedezik, még egy mi általunk létrehozott nyílást is, ahol ki tud száradni.
Tehát akármennyire is javasolják, nem biztos, hogy jó döntés,
nem biztos, hogy
valaki ezt
döntés
követi. Jó, aztán mennyire lehet a mogyoró bokrokat, vagy pedig már olyan régi, öreg, mondjuk úgy, hogy majdnem mogyoró fákat lehet-e visszavágni? És ami még kérdés volt, hogy a tavalyi évben nagyon sok behorpat mogyoró volt ez alatt a mogyoró, mondjuk úgy, hogy fa alatt nem szabályos alakúak voltak, és sok esetben keserűek is, és ahogy mesélte, rengeteg poloskájuk volt a tavalyi évben. Okozhatta-e ez, és valóban az ilyen nagy idős mogyoró bokrokat, mogyoró fákat lehet-e erőteljesen visszametszeni?
A mogyoró szerencsénk van, hogy egy cserjéről van szó, szóval az jól meg tud újulni az erőteljesebb visszametszés, visszamágás során is, akár a föld fölött 10-20 centivel visszavágva, ugyanúgy ki fog hajtani. Ha valaki nem akar ilyen drasztikusan, akkor meg kell próbálni mindig a legöregebb részeket eltávolítani tőből, és akkor az új sajra kiválogatásával létre lehet hozni egy új fiatal bokrot. Úgyhogy ezek a termések, amiken horpadtak voltak, keserek voltak, ez természetesen lehet a poloskának a korai szivogatása, de a száraz időjárásnak is lehet problémája, hogy nem tudott úgy kifejlődni belül a mag belső, és ezért is marad ilyen keserű, mandulánál is lehet találkozni ilyennel sok esetben, hogy nincs kifejlődve benne a magbél, és az is ugyanilyen keserű ízvilága van.
Nagyon szép idő van most. Mikor kell eltávolítanunk a különféle növények takarását? Ott a füge, a kivi, a káki, ezt azért télre egy kicsit téliesíteni szoktuk. Mikor merészkedjünk kibontani ezeket?
Igen, ez mindig kérdés. Én azt mondom, hogy most azért már csak ilyen -2-3-akat mondanak, célszerű már egy kicsit kitakarni, levegőzőn, mert sokkal hamarabb meg fog indulni a növekedés egy ilyen takartnál, sőt, nagyon sok helyen láttam ez a fóliával való betakarás, ezt mindig mondtam, hogy ez egy nem jó dolog, mert alatta a nagyobb a hőingadozás, mint a szavaró, mindig egy levegőző anyaggal takarjuk be, sokkal jobban bepárásodhat, gombás betegség felléphet, meg hát a kártevők is oda mennek, ahol melegebb van, nem hiába kéregrepedések alatt telelnek át, ami védett hely. Ezeket mindenképp, aki fóliával betakarta, az célszerű leszedni már róla.
Egyre több kertben vannak ma már magas ágyások, mindenki próbálja ugyanis megkönnyíteni a nem éppen kellemes kerti munkát. Hogyan kell előkészítenünk egy magas ágyást a szezonra? Egyáltalán hogyan kell föltölteni helyesen ezeket a ládákat? Mi minden kerülhet bele, és kell-e alulról védeni?
Igen, alulról célszerű mindenképp védeni, mert ezekben nagyon szeretnek belemenni a vakondok, meg a pockok, mert ez egy ilyen, ha megnézzük egy magas ágyást, az nem attól jó, mert hogy feltöltjük egy megvett kerti földdel, hanem olyan kertben keletkező biomassa hulladékot használunk fel, amit mondjuk komposztálnak. Tehát az aljába nagyobb fanyesedék, ágak belerakása, kertben ilyenkor kijövő levágott évelőknek a szár része belekerülhet, kiszedett gyomakertből, ezek mind belekerülhetnek, és igazából a felső részébe rakunk csak jó minőségű kerti földet, szóval igazából komposztálunk ezáltal, és később ezt megforgatva jó minőségű komposztunk lesz abban az edényben, vagy amit kialakítunk magaságyás, ezt főleg olyan helyen szokták csinálni, ahol a talaj borzasztó, anyagos vagy rossz minőségű, és így egy jó minőségű kerti talajt hozunk
létre. Hát inkább ez mostanában már egy divat, trendi dolog magaságyásban termelni. Azt mondta, hogy megforgatni. Nem csak utólagosan pótolni kell a finomabb szerkezetű talajt?
Lehet úgy is csinálni, de egy idő után célszerű megfordítani is, mert alul azért egy nagyon jó szerkezetű talaj, sőt, sok esetben lehet olyan magas ágyást is célszerű csinálni, amikor az oldalait vagy szét lehet szedni, és akkor újra az egészet felfrissítve hozzád, vagy mondjuk egy érett marhatrágyát belekezni, keverve újból feltölteni, vagy ezt a felső, ez az alsó réteg is keveredhet, mert azért lefelé áramlik a tápanyag, nagyon sok belemosódik, szóval egy jó minőségi talajunk keletkezik, de persze ugyanígy lehet, ha folyamatosan mondjuk takarjuk egy fűnyesedék szalmával, akkor ezeknek a pótlásával is megcsinálni, mert azért eléggé hamar összeroskad ez a talaj.
Alulról tehát védeni kell a vakondok ellen. Mit tudunk tenni? Mert ugyebár nem csak a kertbe támadnak majd a csigák, hanem ezek szépen föl tudnak mászni a magas ágyásokba is, és meg tudnak ott is jelenni. Milyen trükköt használnak az utóbbi időbe a csigák csigátlanítása, mondjuk így a magas ágyások esetében?
Hát nagyon sok mindent lehet. Én nekem, ami a legjobban bevált, és mai napig is azt mondom, ez a sörcsapda, ami oda vonzza őket. A legnagyobb gond általában a magas ágyásokban, hogy a kinti kerti talajjal visszük be a mesztelen csigáknak a petét, és nem kintről jön be, szóval ott még nehezebb a védekezés, mert már helyben ott van, és ott milyen jó nekik, mert szép zsenge saláta, általában az ember ilyen friss, leveles zöldségeket termel benne, hát az egy úgymond egy meleg ágy nekik a mesztelen csigáknak. Ez a legjobb, egy csapdázás, környezetbarát. Nem mondanám, hogy csigaölőt szórjunk ki ilyen helyre, ahol friss zöldségeket szedünk, mert az a levélre rákerül, az embernek se tesz jót.
Van egy újabb javaslat, ez a részcsöves elektromos csigariasztó felszerelés is létezik ma már. Van ezzel tapasztalata?
Én nem próbáltam ki, de ha belegondolunk, mindig azt szoktam mondani, hogy fahamúval szórjuk körbe, vagy mésszel, ha megnézzük, fölmegy egy meszelt falon is a csiga, szóval ideig, óráig jók ezek a dolgok, mik hozzá nem szoknak. Szerintem többe kerül a kivitelezése.
Az biztos, hogy nem olcsó dolog.
Mint ha egy kis tálkába öntünk nekik egy fédeci sört, és akkor azzal megoldjuk az összegyűjtést.
Kedves hallgatóink, fölpillantva az órára, rohamosan műsoridőnk végéhez értünk, úgyhogy Más nem tudok mondani, mint hogy kertészünknek ezt a sok-sok választ megköszönöm. Hát remélem, hogy a következő adásban azért majd önök is fognak majd kérdezni, de én úgy gondolom, hogy farsang napja van, és lehet, hogy nem a rádió készülékek előtt ülnek a kedves hallgatók, hanem inkább farsangolnak valahol kint, szép az idő, dolgozni is lehet. Tehát önöknek is a nap hátra lévő részére még kellemes farsangolást kívánok. Tehát, ahogy mondtam, kertészünknek megköszönöm a válaszokat, és ezzel a műsorral ne feledjék, egy hónap múlva, április 1-én jelentkezünk, addig is a viszonthallásra.